Orbán Viktor szerint Európát adóssághalmok alól kell kiásni, ebben Kína lehet a szövetséges. Pert nyertek az OTP ellen, jogtalan, ha a devizahitelnél kétféle árfolyammal számol a bank. Már a bankjegykiadó automatát is hamisítják, Szerbiában egyre több a bankkártyával kapcsolatos bűncselekmény. A vidék ízei a nagyvásárcsarnokban, Gyergyó Szent Miklós bemutatkozik Budapestnek. Híradó a Duna Televízióban, jó estét kívánok! Európát adóssághalmok alól kell kiásni, ebben olyan szövetségesekre van szüksége, mint Kína, mondta Orbán Viktor Varsóban. A miniszterelnök szerint Európa átépítésének sebessége és mértéke csak a II. Világháború utáni újjáépítéshez hasonlítható. A magyar kormány főtalálkozott Robert Fico most megválasztott szlovák miniszterelnökkel is. A kettős állampolgárság ügye nem került szóba, abban viszont megállapodtak, hogy összekötik a két ország gáz- és villanyhálózatát.
Tibetért tüntetők várták a varsói királyi vár előtt a kínai miniszterelnököt, aki Közép-Európa 16 kormányfőjével találkozott. Wen Jiabao így jelentette be országa Közép-Kelet-Európát érintő gazdasági fejlesztési terveit. A térségeink és országaink közti együttműködés elmélyítése érdekében 10 milliárd dolláros speciális hitelkeretet nyitunk az infrastruktúra, az új technológiák és a zöld gazdaság területén megvalósítandó beruházások támogatására, mondta a kínai kormányfő. Orbán Viktor a találkozón azt mondta, ma a legnagyobb ellenség a világban az államadósság, ezt kell legyőzni. Ehhez pedig szövetségesek kellenek, olyanok, mint Kína. A második világháború utáni újjáépítéshez hasonlóra van most szükség, csak ma nem a romhalmazokat kell eltüntetni, hanem a kolosszális méretűre nőtt államadósság alól kell kiásni Európát. Ma nem lerombolt épületeket, hanem a termelést kell újjáépítenünk, mondta Orbán Viktor. A kínai miniszterelnökkel is négy szem közt tárgyalt Orbán Viktor, aki azt mondta, a legjobb úton vagyunk, hogy Kína legyen a magyar gazdaság legjelentősebb szereplője. Ezért Orbán Viktor még idén Kínába utazik, hogy a részletekről szerződést írjanak alá.
A lengyel kormányfő itt a gazdasági fórumon azt mondta, Kína legfontosabb partnerévé szeretné tenni Lengyelországot ebben a térségben. De gazdasági szakértők azt mondják, Kína Magyarországnak is hasonlóan fontos központi szerepet szán az európai gazdasági továbbterjeszkedésében. A híradót Varsóból Szimics Kulászló tudósította.
A vezető külföldi lapok többsége a magyar kormány győzelmének értékelte a bizottság döntését, amely szerint megkezdődhetnek a tárgyalások Magyarországgal a pénzügyi segítségről. A valuta alappal való egyezkedés kimeneteléről azonban már jóval óvatosabban fogalmaztak.
Szokatlanul engedékeny unió, egyértelmű magyar győzelem, így kommentálja több külföldi lap a szerdai döntést. A brüsszeli fordulat okát elemzők is csak találgatják. A Wall Street Journal összefoglalójában Orbán Viktor óriási politikai győzelmének titulálja a bizottság határozatát, amellyel hozzájárulását adta az IMF-EU tárgyalások megkezdéséhez. A cikk írója ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy a végső megállapodáshoz vezető út rögös lesz. A legnagyobb európai hitelminősítő a Fitch Rating szerint mindenképpen pozitív hír a bizottság döntése, a tényleges folyamat kimenetele azonban bizonytalan. Szerintük a megfelelő és időben érkező segítség viszont csökkentheti a költségvetési és külső finanszírozási kockázatokat. A Financial Times cikke szerint Orbán Viktor nagy és szimbolikus győzelmet aratott Brüsszelben. Ez megerősíti a magyar kormányfő helyzetét, ami a program feltételeiről szóló tárgyalásokat inkább nehezebbé, mint könnyebbé fogja tenni, idézi a lap az egyik globális kockázatelemző csoport szakértőjét. Londoni piaci elemzők közben már azt találgatják, hogy mi történik majd a magyar kormány és az IMF közötti tárgyalásokon.
Az egész unióban szükség van a pénzügyi tranzakciós adóra, így döntött tegnap az Európai Parlament pénzügyi bizottsága. Görögországban közben újabb megszorítások léptek életbe, 200 ezer embertől vonnak meg szociális juttatásokat. Sokan eddig azzal csaltak, hogy évekig halott rokonaik nevében vették fel a nyugdíjat.
Egyre erőszakosabbá váltak az utóbbi hónapokban a tüntetések Görögország szerte. A kormány megszorító intézkedései ellen tiltakozók többször is összecsaptak a rohamrendőrséggel. Athén már korábban döntött a nyugdíjak és a bérek drasztikus csökkentéséről és adóemelésről, cserébe azért, hogy hitelt kapjon az Európai Uniótól és elkerülje a csődöt. Görögországban közben ellenőrizték a szociális célú kifizetéseket is. Kiderült, hogy 200 ezeren csalással szereztek nyugdíjjogosultságot. Tőlük most visszakövetelik a pénzt. A nagyvonalú szociális támogatások csökkentését egyébként szintén a nemzetközi hitelezők, köztük az Európai Unió követeli. Az Unió maga is keresi, hogyan lábalhatnak ki a gazdasági válságból. Elemzők szerint nagy előrelépést jelenthet a pénzügyi tranzakciós adó, amelyet a pénzintézetek egymás közötti utalásaira vetnék ki, mértéke pedig 1000 lenne. Az Európai Parlament pénzügyi bizottsága szerdán megszavazta azt a jelentést, amely szerint az egész Unióban be kellene vezetni a tranzakciós adót. Ez a kérdés a francia elnök választási kampányban is szóba került. Nicolas Sarkozy, jelenlegi államfő, már januárban azt mondta, hogy Franciaország akár egyedül is kész a tranzakciós adó bevezetésére. Kihívója, François Hollande pedig szintén közölte, ő is támogatja a tranzakciós adót, hogy hatékonyabban lehessen csökkenteni az államadósságot és a költségvetési hiányt. És Szlovákiában is keresik, hogyan lehetne több bevétele az államnak. Szerdán a pénzügyminiszter jelentette be, hogy újra bevezetnék az örökösödési és az ajándékozási adót.
Az EVA-nál is kedvezőbb adó bevezetését tervezi a kormány a vállalkozások számára. Az új Szél-Kálmán tervben szereplő közterhet nem kötnék az éves forgalomhoz, és azt csak a már befolyt pénzek után kellene megfizetni. Ezzel együtt megváltoztatnák az ÁFA elszámolási szabályokat is. Ugyancsak a vállalkozásokat érinti, hogy korlátoznák a cégek közötti készpénzforgalmat. A cél a gazdaság fehérítése.
Több mint egy tucat embernek ad munkát ez a faforgácsoló üzem. Ennél többet is tudnának foglalkoztatni, csak hogy a közterhek miatt kevésbé tudnak fejleszteni. Ebben segíten az új Szél-Kálmán terv, amely szerint a kis cégek még az EVA-nál is kedvezőbben adóznának, és ezt nem kötnék az éves forgalomhoz sem. Fizetni pedig csak a befolyt pénzek után kellene.
Minden adó jó, ami a vállalkozásoknak a életét egyszerűbbé, könnyebbé, átláthatóbbá teszi. Ha nem jár plusz adózási teherrel a vállalkozás részére, hiszen akkor véletlenül a vállalkozáson belül marad a pénz, amit további beruházásokra, fejlesztésekre, akár munkahelyteremtésre tudunk fordítani.
Az új adózással nem lenne szükség bonyolult eredménykimutatásra, csupán a bevételek és a kiadások nyilvántartására.
Az új adózás bevezetésével egy időben változnának az ÁFA elszámolási szabályok is. A vállalkozásoknak akkor kell ÁFA-t fizetni az adóhatóságnak, ha vevőiktől megkapják a pénzt az általuk eladott termékek vagy az általuk nyújtott szolgáltatás után. A számla kifizetéshez kötnék az ÁFA levonást is. Vagyis a vevő akkor vonhatja le az ÁFA-t, ha rendezte tartozását a szállítójának. Ezzel jelentősen vissza lehetne szorítani a lánctartozásokat is, amely már az 1000 milliárd forintot is meghaladja. A kormány korlátozná a vállalkozások közötti készpénzforgalmat is. Összeghatárt még nem határoztak meg. Franciaországban egyébként másfél, Olaszországban 2 millió forintban maximálták a cégek közötti készpénz kifizetést.
Abban az esetben, amennyiben a készpénzforgalmat sikerülne csökkenteni a magyar gazdaságon belül, akkor lehetővé válna az, hogy a bankszámlaforgalom növekedne, és látni lehet azt, hogy a bankszámlaforgalom amennyiben növekedik, ez a cégek könyveibe is meg fog jelenni.
Ha pedig a legális pénzek megjelennek a társaság könyveiben, akkor ezután több társasági és iparűzési adót kell fizetniük, ami növeli az államkassa és az önkormányzatok bevételeit.
Elszámolási perek tucatjai indulhatnak el hitelező bankok ellen, miután egy devizahiteles pert nyert az OTP ellen. A bírósági ítélet ugyanis kimondta, tisztességtelen, ezért nem alkalmazható az a gyakorlat, hogy a bank a devizahitelt az alacsonyabb vételi árfolyamon folyósítja, a törlesztést pedig a magasabb eladási árfolyamon szedi be. A különbözetben beszedett összeg mögött valójában semmiféle szolgáltatás nincs, ezért az nem jogos.
Vételi és eladási árfolyamok az egyik pénzváltó információs tábláján. A kereskedők és a bankok mindig olcsóbban veszik és drágábban adják el a valutát. Ha például ma valaki egy svájci frankot forintra akar váltani, akkor átlagosan 235 forintot kap érte, ez a vételi árfolyam. Aki pedig venni akar, annak legalább 243 forintot kell fizetnie egy frankért, ilyenkor tehát az eladási árat kell nézni. Ugyanígy számolnak a bankok a devizakölcsönöknél is. A pert indító civil szervezet éppen azt kifogásolta, hogy az OTP a kölcsönfolyósításakor vételi árfolyamon számolt, később a törlesztő részleteket viszont eladási árfolyamon határozza meg, vagyis mindig az ügyfél járt rosszul.
A vételi és eladási árfolyam közötti különbség haszna a pénzügyi intézménynél csapódik le, annélkül azonban, hogy emögött bármilyen szolgáltatás lenne.
Így az ügyvéd szerint egy több millió forintos kölcsönszerződésnél az adóst több százezer forintos kár érheti. Ezt a szegedi ítélőtárba is megerősítette.
Az eltérő vételi, illetőleg eladási árfolyam alkalmazása ebben és más hasonló szerződésekben tisztességtelen és ezért semmis.
Az ítélet szerint az ilyen szerződésekben a deviza vételi árfolyamát kell alkalmazni, a hitelfelvételekor és törlesztésénél is. A PERT kezdeményezője szerint perek sora jöhet.
Egy lavinaszerű eljárás sorozatot fog ez elindítani, tehát visszamenőlegesen, 3-4 évre visszamenőlegesen egy elszámolási pereket kell indítani a hitelfolyósító bankok ellen.
Kásler Árpád úgy számol, ő 4 év alatt csak nem 400 ezer forintot bukott, amit most visszaperelhet, és több 10 000 olyan devizahiteles lehet, aki ugyanígy járt. Az OTP jogi képviselője nem nyilatkozott.
Holnaptól kezdik kifizetni a vörösiszap katasztrófa károsultjainak járó kártérítést, összesen több mint 1 milliárd forintot. Az ingó és ingatlan kártérítést mintegy 350 millió forintot még tavaly januárban kifizette az állam. A Vidékfejlesztési Minisztérium közleménye szerint most a mezőgazdasági vállalkozásokat kártalanítják. A pénzt az állam fizeti. Eddig azért nem tehette, mert ehhez az unió engedélyére is szükség volt. Brüsszel korábban azért nem hagyta jóvá a kártérítést, mert a jogalap tisztázására várt.
A Magyar Biztosítók Szövetségének a szakértői, kárszakértői mérték fel. Egy nagyon alapos munka előzte ezt meg, még ez a lista összeállt, de most már a kifizetés is meg fog kezdődni, és várhatóan június végére mindenki megkapja ezt az összeget.
Ma kezdték meg az új szarkofág építését a 26 éve felrobbant csernobili atomerőmű fölé. Az építkezés 953 millió euróba kerül. Ennek nagy részét a tavalyi adományozói konferencián résztvevő országok adták össze. Az atomerőművet beborító új szarkofág 3 év alatt készülhet el. A hivatalos közlés szerint a zónában jelentősen csökkent a sugárzás szintje. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség több jelöltet állít a június 10-i önkormányzati választásokra, mint 4 évvel ezelőtt, és a legutóbbi választási eredményei megismétlésére készül, mondta a pártelnöke. Kelemen Hunor szerint az RMDS programja az erdélyi konzultációra alapul. Ebben tavaly 80 ezer családot kérdeztek meg, legtöbben a szociális biztonsággal, a munkahelyekkel, az egészségügyi szolgáltatásokkal és az infrastruktúrával elégedetlenek. A szövetségi elnök szerint ugyanakkor a jelöltjeik elismertsége is hozzájárul majd a választási sikerhez.
Elkészültek a jelölt listáink, és több jelöltet indítunk, több mint 9400 jelöltet indítunk 2012-ben, a 8900-hoz képest, ami volt 2008-ban, és 317 polgármestert, 13 megyei önkormányzati elnökjelöltet indítunk versenybe. Felkészült emberek, hiteles emberek, akik bizonyítottak, nagy része, vannak újak is, ahol szükség volt, ott cseréltünk.
Kolozsváron nem lesz hárompárti közös magyar koalíciós választási lista. Az Erdélyi Magyar Néppárt egyetértésben a Magyar Polgári Párttal felajánlotta a közös koalíciós lista létrehozását, a teljes összefogást. A Néppárt megyei elnöke Gergely Balázs elmondta, felajánlották, hogy támogatják az RMDS polgármester jelöltjét és megyei tanácselnök jelöltjét is. Az RMDS azonban csak úgy lett volna hajlandó közös listát állítani, ha valamennyi jelölt az ő színeikben indult volna. Szerintük ugyanis az RMDS tulipán szimbólumát ismeri a legtöbb romániai magyar. Bírálta az RMDS szerinte fenyegetőző, zsaroló és manipuláló politikáját Tőkés László, európai parlamenti képviselő, az Erdélyi Magyar Néppárt védnöke. Az MNP Bihar megyében több mint 20 településen alapított helyi szervezetet, amelyek létrehozását Tőkés szerint az RMDS megpróbálta megakadályozni, csak úgy, mint Szatmár és Szilágy megyében. Az MNP képviselői egyben minősíthetetlennek tartják, hogy a Bihar megyei RMDS által nemrég megtartott belső választásokon a tagoknak hűségesküt kellett tenniük. Ebben az állt, hogy az illető csak az RMDS jelöltjeit támogatja.
Elfogadhatatlan, megmagyarázhatatlan, hogy ez esetben magyar a magyart támadja, és megéljük azt, hogy a hatalom exponensei, akiktől félniük kell mondjuk a közalkalmazottaknak, az RMDS közeli köröknek, a tanintézetek, a művelődési intézetek képviselőinek, azok a magyarság képviselői a politikai életben.
Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökjelöltje támogatja Boris Tadics volt államfőt, a Szerb Demokratikus Erők jelöltjét az elnökválasztás második fordulójában, amennyiben elfogadja feltételeit és magáévá teszi a VMS politikai álláspontját. Pásztor egy újvidéki választási gyűlésen azt mondta, a május 6-ai első fordulóban 100 000 szavazatra számít, ennyi voksal pedig már jó tárgyalási pozícióba kerül. A VMS jelöltje a második forduló előtt tárgyalna Tadicssal arról, hogyan tud segíteni a vajdasági érdekek érvényesítésében. Pásztor István szerint az, hogy a második fordulóban támogatja a Tadicsot, attól függ, hogy a politikus pártolja a Vajdaság autonóm tartomány újbóli létrehozását. Létrehozza a kisebbségügyi kormány megbízott pozícióját a szlovák kormány. Erről egyezett meg Robert Fico szlovák kormányfő és Bugár Béla, a Hídmost szlovák-magyar vegyes párt elnöke. Bugár Béla elmondta, a pozícióra kinevezendő személy valós jogkörökkel is rendelkezik majd. A tervek szerint a leendő kormánybiztos megkapná az egykori kisebbségügyi miniszterelnök helyettes jogköreinek egy részét. A hatáskörök pontos listája még nem végleges. A Felvidéken két magyar városban is küzdenek a vasútállomás magyar nyelvű felirataiért. Észak-Komáromban és Dunaszerdahelyen két egymástól független civil szervezet kérelmezte a feliratok kétnyelvűsítését.
Az észak-komáromi vasútállomáson, ahol az utazóközönség döntő többsége magyar nemzetiségű, még elvétve sincs magyar felirat. Ezt nehezményezik a civilek, akik hivatalos levélben kérték az állomás igazgatóját és a szlovák államvasutak igazgatóját, hogy tegyenek a kétnyelvű feliratokért. Válasz még nem érkezett.
Van törvényi szabályozás, törvényi lehetőség. Ha van erre törvényünk, éljünk vele. A 204-es törvény 4. paragrafusának 3. bekezdése kimondja azt, hogy a város vagy a község, település, falu nevét ki lehet írni a magyar nyelven is, illetve hát az ott élő kisebbség nyelvén.
Az állomás vezetője készséggel fogadta a civilek kérelmét, ám leszögezte, a döntés nem az ő kezében van, de mindenképp továbbítja az illetékeseknek. Nyilatkozni nem akart. Dunaszerdahelyen is így szeretnének érvényt szerezni a magyar feliratoknak, ott is a válaszra várnak.
Ha már a törvény lehetővé teszi azt, hogy mi kezdeményezzük ennek tehát a városnévnek a magyar kiírását, akkor élnünk is kell a jogainkkal, nem mondhatunk le róla, hiszen hogyha csöndben vagyunk, akkor egyszerű birka néppé degradálhatnak bennünket, meg kell szólalnunk minden minket érintő ügyben.
Úgy tűnik, a két vagy több nyelvűség valóban csak a jó indulat kérdése, hiszen a Duna déli oldalán, Komáromban, a vasútállomáson minden egyes felirat 3 nyelvű, magyar, szlovák és német. Kis Réka tudósította az MTI Hírcentrumot Észak-Komáromból és Komáromból.
Egyre gyakoribbak a bankkártyacsalások Szerbiában. Az elkövetők hamis bankkártya leolvasókat használnak, de találtak már hamis bankjegykiadó automatát is. A rendőrség szerint a csalók sokszor nemzetközi számítógépes kalózoktól szereznek bankkártyaadatokat, amelyekkel Szerbiában próbálnak visszaélni.
Ezen a biztonsági kamera felvételen jól látszik, ahogyan a bűnözők egyike egy lejtett bankjeggyel hogyan vonja el a pénzkiadó automatát használó férfi figyelmét, még egy másik ez idő alatt ellopja az ATM-ből a bankkártyáját. Ez pedig már azon újvidéki műszaki szaküzletek egyike, amelyben néhány hónapja egy tökéletes hamisítású bankkártyával próbáltak vásárolni több ezer euró értékben. Ez az eset vezetett a legnagyobb nemzetközi bankkártya csaló banda leleplezéséhez Szerbiában. A kezemben fogtam és megszólalásig hasonlított az OTP bankkártyájára. Azzal lettek gyanúsak, hogy gyakorlatilag percek alatt eldöntötték, milyen műszaki árut szeretnének. Furcsa mód, mindenből a legdrágábbat, és amit nem kell házhoz szállítani mérete miatt. A legdrágább videokamerát, laptopot és tablet PC-t. A pénztárnál tartóztattuk fel őket, de megszöktek, mondja az üzletvezető, aki azt is hozzátette, ha egyenként vették volna meg a műszaki cikkeket, senkinek sem tűnt volna fel. A többi között ilyen akár már 30 ezer forintért is kapható bankkártya leolvasót használtak a bűnözők, és mindössze 30 forintért legálisan kapható üres mágnes kártyákat. A rendőrség feltételezése szerint a helyi hamisítók munkáját orosz hekkerek is segítették, akik amerikai banki ügyfelek számlaadatait szerezték meg. Rövid idő alatt nagyszámú amerikai állampolgártól érkező banki tranzakciót regisztráltak Újvidéken a pénzintézetek. Ez rögtön gyanús lett, mert olyan időszak volt, amikor alig volt turista Újvidéken európai országból is, nemhogy az Egyesült Államokból. 80 perc alatt reagáltunk a bejelentéstől számítva, több tucat hamis bankkártyát koboztunk el, és megtaláltuk az addigra felhalmozott 20 ezer dollár értékű műszaki árut is, mondja az újvidéki nyomozó. Újvidéken nem ritka a hamis ATM se. Ezen a biztonsági kamera felvételen egy bűnöző éppen a PIN kódot leolvasó kamerát és a hamis kártya olvasót szereli fel. Szerbiában 2006 óta büntetik a bankkártya hamisítást vagy az azzal való visszaélést. A rendőrség szerint a bankkártya hamisítók néhány sikeres akció után Olaszországba, Magyarországra, Ausztriába és Németországba helyezik át székhelyüket, míg az említett országokból Szerbiába.
Gyergyószent Miklós és tágabb régiója mutatkozik be Budapesten. A Vámház körúti nagyvásárcsarnokban a hét végéig lehet ismerkedni a vidék ízeivel.
A vásárcsarnokban felállított pultoknál 19 gyergyóvidéki gazda és kézműves termékeit lehet kóstolni és megvásárolni. Az erdélyi napokat Mezei János, Gyergyószent Miklós polgármestere nyitotta meg.
Ilyen vásárokat szeretnénk megjelenni, akár most május elején a 7. kerületi napokon is, ott Erzsébetvárosi napokon is meg fogunk jelenni egy kis standdal, ahol ismételten helyi termékeket, meg turisztikai lehetőséget kínálunk az odalátogatóknak.
A rendezvény fő célja, hogy az anyaország fővárosában is megismerhessék az emberek a hagyományos gyergyószéki ízeket, a tekerőpataki sajtoktól a gyergyóremetei házi csokoládéig. De a térségre jellemző ízek jelennek meg a húsokban, szörpökben, a népszerű lekvárokban és a pálinkákban is.
Az volt az ötlet, hogy gyergyószéket, Gyergyószent Miklóst be tudjuk mutatni Magyarországon, elő tudjuk segíteni azt, hogy gyergyószék árui, a gyergyószéki emberek, a székelyek eljussanak Magyarországra, hisz az unió egyik alapelve az áruk és szolgáltatások szabad áramlása, mégsem látszik ez olyan könnyűnek, és ezért rendezünk ilyen bemutatókat.
A gyergyói ízekre, kézműves remekekre kíváncsiak szombatig a budapesti vásárcsarnokban ismerkedhetnek meg a térséggel, de külön felhívják a figyelmet arra is, hogy a gyergyószékre látogatókat is örömmel várják a falusi vendéglátás keretében.
Újabb hazai siker született a világ gasztronómiájában, magyar nyelven is megjelent az egyik legrangosabb éttermi kalauz, a Goémio. A 60-as években két francia gasztronómiai újságíró által alapított étterem kalauz szakértői több mint 300 éttermet értékeltek. Kis szakács sapkáikból a legtöbbet, hármat a magyar Michelin csillagos éttermek tudtak begyűjteni.
Egy kis tökpüré, egy csipetnyi lecsó, egy gulyáskocka tejföllel leöntve. Ez a Taste of Hungary, azaz Magyarország íze. Az első Michelin csillagos magyar étterem séfjei ezzel készültek a nemzetközi étterem kalauz bemutatójára. Itt tudták meg, hogy a maximális 20-ból 17 pontot kaptak. Ez a neves étterem kalóz szerint kivételes élményt nyújtó csúcsgasztronómiát jelent. A Goémio az év magyar főszakácsa díjat is kiosztotta. Ezt Cél Tamás a fekete lábú csirke Szilvával nevű ételköltemény elkészítésével köszönte meg.
A folyamatnak, aminek jó értelmevő áldozata vagyunk, azt tulajdonképpen annak köszönhető, hogy azért Európát elég sokan jártuk és járjuk a mai napig, és nem másoljuk, ez egy tévhit, hanem építkezünk belőle.
A kötet főszerkesztője azt mondja, egyértelműen nőtt az utóbbi 5-6 évben a jó szívvel ajánlható éttermek száma.
Létrejött a szakmámból egy olyan kovász, amelyik immáron szaporodik, sokasodik. Tehát a dolog visszafordíthatatlan, akik már ezekben a jobb éttermekben tanulnak, valóban jó. Tehát nem az urám, bátyám, pici-pacsi alapon kiadott védnöki táblák és címek alapján jó, hanem egy objektív, független értékelés alapján.
A világhírű ételemkalauzból a borok sem maradtak ki. Hazai és külföldi szakemberek értékelték a 107 legjobbnak tartott magyar borászatot.
Ez volt a híradó, most jönnek a sporthírek és az időjárás jelentés, majd a közbeszéd Süveges Gergővel. Híreinket elolvashatják a híradó.hu, ahol egyébként korábbi adásainkat is megnézhetik. Azért maradjanak a Dunán, viszontlátásra!
Kicsi hiányzik. Kisebb összegű kölcsönért hívja a Providentet. 0640 50 50 50.
Magnézium a szívnek, a testnek és a szellemnek. A magnézium hiány okozta panaszok és tünetek kezelésére válassza a Magnerot tablettát. Magnerot. Magnézium plusz orotát. Hogy célt érjen a magnézium. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Mit olvasol, nagypapa? Nagypapa!
Legyél te is indián, mert Winnetou varázsa sosem múlik. Keresd Carl May indián regényeinek díszkiadását. Két hetente az újságárusoknál, vagy fizesd elő közvetlenül a kiadónál.